Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, és dicsőítsük őt a 264. dicséret első és második verseinek éneklésével. A 264. dicséret első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten dicsőítését énekléssel. A 331. dicséretet énekeljük, a 331. dicséretet végig. Az első verse így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Azt szeretném még mondani az ének kezdés előtt, hogy a gyermekek majd a kórus szolgálata után mennek le. Ugye az ének, ezenek az éneknek a végén szoktak lemenni a gyülekezeti terembe, de most megvárjuk a kórus szolgálatát. Fogok szólni majd, amikor ez véget ér. Tehát a nagy király jön, hozsanna, hozsanna. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól, ahogyan megírva találjuk János szerinti evangélium 18. részében, a 12. verssel kezdődően a 27. versig. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgáló leány ekkor így szólt Péterhez: nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt: nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt és melegedtek. Péter is ott állt köztük és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki: én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindnyájan összejönnek. Titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Ime ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt: így felelsz a főpapnak? Mire Jézus így válaszolt neki: ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá: nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta és megint csak azt mondta: nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt: nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy a te kegyelmedből aláhajoltál a bűnös világba, hogy megtaláld az elveszetteket. Megvalljuk előtted, hogy mi is elveszettek vagyunk. Olyanok, akiknek szüksége van arra, hogy ránk találj. Olyanok, akik a magunk erejéből semmit sem cselekedhetünk a te dicsőségedre. De hisszük, hogy te valóban megjelentél testben ebben a világban, és a te tanításoddal példát mutattál arról, hogy hogyan tudunk téged követni a mindennapokban, hogyan tudunk a te kegyelmedből, Isten szeretete által az atya gyermekeivé lenni. Urunk, téged dicsérünk, mert megtapasztaltuk a te kegyelmedet. Látjuk azt a szeretetet, amely kiáradt erre a világra. Hálásak vagyunk, hogy hirdetői lehetünk irgalmasságodnak, és hogy a bűnök bocsánatát élvezhetjük, és hirdethetjük ebben a világban. Köszönjük, megengedted, hogy Úrnak és Királynak valljunk téged. Kérünk, add meg nekünk azt a kegyet, hogy meg tudjunk maradni ebben a hitben, sőt, ne csak megmaradjunk, hanem megerősödjünk, és egyre inkább a tiéd legyen az életünk, neked szolgálva, a te akaratodat végrehajtva, a te dicsőségedért élve. Így tartsál meg bennünket, és szólj hozzánk kegyelmesen az Úr Jézus Krisztus érdeméért, atyánk. Amen. A gyermekek most tudnak lemenni gyermekisten tiszteletre. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva az imént felolvasott ige szakaszban, tehát a János evangélium a 18. részében, a 18. résznek a 17. versében így. Az ajtót őrző szolgáló leány akkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt. Nem vagyok. Kedves testvérek, láttam a napokban egy képet. Ez a kép azért készült, hogy az olvasást népszerűsítse. A képen körülbelül a felénél egy pusztaság közepén egy kút volt. Valami olyasmi kút, amit el tudunk képzelni, mondjuk a Hortobágyon. Igaz, ez nem gémes kút volt, mert valószínűleg nem Magyarországon készült, de mindenképpen egy kút. És a kút körül pusztaság volt, nem volt igazán kidolgozva, de ez csak a képnek a felénél volt, mert a fele alatt, mintha így bele sugárzott volna a fény, ami alatta van abban a részben, ott egy gyönyörű vizesés volt, egy gyönyörű szép táj, különleges növényekkel, színes, csillogó és világító világ. Azt akarta elmondani ez a kép, hogyha egy filmet nézünk, akkor csak olyan, mintha egy kútból felhúznánk egy kis vizet, és csak annyit fogunk belőle ízlelni, ami alatta van, de ha egy könyvet olvasunk, akkor az egész kinyílik előttünk. Azt hiszem, hogy akik szeretnek olvasni, tudják, hogy miről beszélek, el tudjuk képzelni mindazt, ami történik. A fantáziánk sokkal színesebb, mint ahogy a filmek meg tudják valósítani azt, amit elmondani szeretnének. Ez nem a film művészetnek a hibája, hanem a korlátait mutatja igazából, hiszen egy bizonyos aspektust, egy bizonyos nézőpontot vesz elő a rendező, és arra fűzi fel, onnan közelíti meg az eseményeket, és hát többre nem jut idő, nem jut lehetőség, és nyilván ezért más, ezért nem tud ugyanolyan lenni egy nagyon szép regénynek a filmfeldolgozása, mint amilyen a regény eredetileg. Nem tud olyan gazdag, olyan különleges, olyan sokrétű lenni. A megközelítés tehát nagyon sokat számít, és hogy azért mondtam mindezt el, mert most, amikor olvassuk a János evangéliumát, azt gondolom, hogy mindannyian tapasztaltuk, nem véletlen, hogy ez nem a másik három evangéliummal együtt említett evangélium, hanem van benne némi különlegesség. Nem csak azért van benne különlegesség, mert hogy sokkal inkább foglalja össze azokat a dolgokat, azokat a tapasztalatokat és megértett tanításokat, amiket Jézus mond, és ezt fejti ki, így mondják a teológusok, hogy hát ez sokkal több teológiát, üzenetet hordoz. János jóval később, a másik három után írja meg az evangéliumot, nem egy újabb Jézus történetet akar írni, hanem amit ő megértett, amit hitt, amire az életét odaszánta, azt akarja átadni, ezt akarja továbbadni. Jánosnak a bizonyság tétele süt át ebből az evangéliumból végül végig. Nem is véletlen, hogy akkor, amikor elkészült az egyik teológiai professzornak a könyve, akkor a bizonyságtétel címet adja neki, hogy ez a bizonyságtétel az, ami megjelenik az evangéliumban. Abban is más, hogy egy kicsit magát a pasió történetet, illetve Jézus utolsó napjait egy picit másképp hozza elénk, és másféleképpen akarja kifejezni azt, ami történt. Tudjuk, virágvasárnap van, mégsem olvastam fel a virágvasárnapi történetet, amit olyan gyönyörűen hoznak elénk, a másik három evangélium hoz elénk, és egyszerre bemutatja azt a hatalmas kezdetet, amikor Jézus megérkezik Jeruzsálembe, és ott Jeruzsálemben utána egy hét alatt zajlanak az események. János fontosnak tartja, lényegesebbnek azokat a történeteket, beszélgetéseket, tanításokat, amik ott Jeruzsálemben, Júdeában zajlanak. És ezért választottam ezt az igét, Jézus szenvedés történetének egy részét, itt a kihallgatás egy részét, mert úgy gondolom, hogy Jézusnak a királysága itt ugyanúgy megjelenik. Jézus nem csak akkor király, nem csak akkor látszik ez, amikor virágvasárnap bevonul Jeruzsálembe, ugye énekeltük, végigénekeltük azért a történetet, hogy jönnek elé, és hogy Szamárháton érkezik, és hogy virágot raknak elé, és hogy hódolnak előtte, de látjuk azt is, hogy nem olyan király, mint amilyenek a földi királyok, hiszen nem hadsereg, hanem ünneplő sokaság, gyermekek és egyszerű civilek, ma így mondanánk, veszik körül Jézust, de azt is látjuk, hogy nem egy harci állaton, hanem az írások szerint, ahogy megjövendülve érkezik, Szamárcsikón vonul be Jeruzsálembe. Egy király, aki máshogy király, de ez a királyság nem csak akkor ott van, hanem végigvonul a későbbi történeten. János evangélista mondja el, hogy Jézus, ugyanúgy, mint a többiek, kimegy az utolsó vacsora után a Gecsemáné kertjébe, és ott van. János megemlíti azt is, hogy a Kidronnak a völgyében történik ez. Ez a Kidron egy időszakos folyó, meder, hát a medernek mindig meder, de folyónak időszakos, mert csak a nagy esőzések idején telik meg. Egy Sámuelben találjuk meg azt, hogy valamikor régen volt egy nagyon nehéz helyzete Dávid királynak, amikor fellázadt ellene a fia Absalom, és menekülnie kellett. Dávid már király volt, de a fia már unta azt, hogy várnia kell a trónra, és összefogott az elégedetlenkedőkkel, és fellázadt a király a saját édesapja ellen. És olyan jól sikerült ez a lázadás, hogy Dávidnak el kellett menekülnie. És itt menekül a Kidronnak a völgyébe, le van írva, és átmegy előtte a hadsereg ezen a völgyön, és ő végig sír, és úgy megy utánuk. De egy király megy kell át a Kidron völgyén. És Jézus, János számára fontos, hogy Jézus pont ott, Dávid őse, ott halad át, oda érkezik, és királyként viselkedik, egy katonai csapat érkezik, hogy elfogja, és ő mégis megvédi az övéit, ezt a méltóságát, ezt a királyi méltóságát Jézus végig megőrzi. Látszik ez az önérzetesség, amikor arcul ütik, János kiemeli, megkérdezi, hogy miért tetted? Hogyha valami rosszat követtem el, bizonyítsd be, ha pedig nem, akkor miért ütöttél meg? Jézus végig tartja magát ehhez a helyzethez, hogy ő valóban király. Azonban ez a történet, amit felolvastam, nem csak arról szól, ami Jézussal történik, hanem arról is, ami Péterrel történik. Tudjuk, hogy az elfogatása után Péter betartja részben a szavát, hogy ő akár meghalni is hajlandó Jézusért mindig követni fogja, elindul Jézus után. Kiderül, hogy nem olyan egyszerű bejutni a főpap udvarába, szükség van még egy tanítványra, akiről itt nem derül ki, hogy pontosan kicsoda, nincsen megnevezve, de neki van ismerettsége, kapcsolata. kapcsolata, úgyhogy ezt fogják használni, és így jutnak be a főpapnak az udvarába. Mintha egy színdarabot látnánk, most nem abból a szempontból, hogy ez egy színjáték, de olyan szépen írja le János. Jézust elfogják, kihallgatják. Péter pedig ott melegedik a tűznél azokkal, akik elfogták Jézust. És a kép többször is vált, ahogy olvassuk, szinte magunk előtt látjuk, ott van Jézus, ott van ez a kihallgatás, rögtön kiderül, hogy egy koncepciós per, amelynek nem az a célja, hogy bármit is kiderítsenek, vagy bármit felhozhassanak, ami bizonyítható, és ami valóságos vád Jézus ellen, hanem hogy valamit olyat tudjanak, a látszatát keltsék a jogszerűségnek, hogy Jézust minél előbb kivégezhessék. Ezt már eldöntötték. Ez már nem változhat meg. A formája csupán az, ami érdekes, és amit eljátszanak ott. És közben utána ott van Péter, aki ugye meghalni is hajlandó volt, azt ígérte Jézusért, ott melegszik a tűznél. Péter azoknak a tűzénél melegszik, akik Jézust elfogták. Na, olyan furcsa, kétszer is megismétlődik szinte, így visszajön újra, és Péter ott melegedett a tűznél. És Péter ott melegedett a tűznél. Mielőtt Pétert bántanám, és azt mondanám, hogy elítéljük őt azért, amit tett, azt szeretném mondani, hogy mindenképpen elmondja ez a történet, hogy a tanítvány hogy bukik meg. Hogy milyen módon tud Jézus nélkül, a maga erejéből, mire tud eljutni. És amikor megkérdezik tőle, ez a kérdés ragadott meg ebben az igében, ez került a honlapra is, nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? Szinte ráismernek, megkérdezik, nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? Akkor erre azt mondja, nem vagyok. És ahogyan Jézus ígérte, háromszor ismétli meg a kakas szóig ezt. Háromszor egymás után, nem teljesen egymás után, de a történeten belül háromszor hangzik el, háromszor tagadja meg Jézust. Milyen keményen is hangzik egyébként a... Hogyha összehasonlítanánk megint csak Jézussal, többször hangzik el Jézus szájából, hogy én vagyok. És erre hangzik Péternek a válasza, úgymond, szinte odacseng, nem vagyok. Jézus az, aki eljött ebbe a világba, és feláldozta önmagát mindenkiért, ami bűneinkért, ami bűnös életünkért is, hogy örök életünk legyen, és az ember válasza, aki nem tud megállni, ebben nem tud megmaradni. Nyilván azt is látjuk, hogy Péter az a Péter, aki a legtekintélyesebb lesz később az apostoli közösségben. Ez az a Péter, aki a kőszikla, akire Jézus rábízza az egyházat, rábízza az evangélium hirdetését, rábízza nem csak a jeruzsálemi gyülekezetet, hanem az evangéliumnak, az Isten igéjének a későbbi sorsát is. Alkalmas ez a Péter erre? Hát ebben a pillanatban, ha emberileg néznénk, akkor talán sokan azt mondanánk, hogy hát ez a Péter annyira nem alkalmas. Lehet, hogy jobbat kellett volna választani Jézusnak. Milyen álhatatlan ember ez a Péter? Milyen gyenge jellem ez a Péter? Letagadja, hogy ő Jézusnak a követője. Letagadja, hogy hozzá tartozik. Biztos, hogy a Péter számára ez egy nagyon nagy élmény volt, egy nagy negatív élmény, egy nagy érzelmi mélység utána, amikor visszagondolt ezekre a helyzetekre. De az is látszik, hogy közben mennek tovább az események, és ezek az események arról szólnak, hogy Jézust mégiscsak el fogják ítélni, és hogy Péter nem tud megállni az ígéretében, és nem tud megmaradni mellette. Számomra tehát ez a kérdés nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is az, ami igazából nagy kérdés ezen a vasárnapon. Azt gondolom, hogy ez a kérdés nem csak Péter felé hangzik el, hanem elhangzik felénk is. Nem ennek az embernek, ennek a Jézusnak, ennek az elfogott embernek, ennek a keresztre feszített embernek, ennek a régi tanítónak, ennek a messiásnak a tanítványai közül való vagy te is. Vajon nem kérdezik-e meg tőlünk is? Azért, mert megkereszteltek? Azért, mert talán egyszer egy jaj Istenem hagyta el a szánkat? Nem kérdezik-e meg tőlünk is? Azért, mert olyan társaságba tartozunk, mert tartózkodunk azoktól a dolgoktól, amelyeket mások gátlástalanul megtesznek. nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is, aki most itt ülsz, az ő tanítványai közül, akik hallják az ő szavát, akik ugyanúgy tudnak elesni, tudnak felállni is Isten kegyelméből, akik ismerik az Urukat, de mégis sokszor kerülhetnek olyan helyzetbe, amely után a bűnbocsánatra van szükség. Vajon mi hogy járunk el, mit teszünk, amikor ezek a kérdések felénk irányulnak? Hogy vajon tényleg Jézus tanítványai vagyunk? Hát persze, mondhatnánk. De ez a kérdés nem csak úgy hangzik el, ahogyan Péter felé, akkor, amikor meg kell vallani, ahogyan Péter ekkor még letagadja. Természetesen, azért ne felejtsük el, hogy nem csak ez a Péter létezik, nem csak ez az állapot létezik, hanem az is, amikor elfogják Pétert majd, Jézus halála, feltámadása, mennybe menetele után, hirdeti az evangéliumot, elfogják, és a nagy tanács meginti, ne beszélj többet erről a Jézusról. És Péter azt mondja, nem tehetjük, hogy ne beszéljünk arról, nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Melyik állapotban vagyunk? Péternek melyik állapotába? Ebbe az első állapotba, hogyha szorul a hurok, akkor nem vagyok, akkor nem vállalom fel, nem vállalom fel a szavaimmal, nem vállalom fel a tetteimmel, nem vállalom fel a bűnök bocsánatának a kérésével, nem vállalom fel az imádsággal, nem vállalom fel a Isten népével való közösségvállalással, nem vállalom fel a szavaimmal, a tetteimmel, az én Istenemet és az én Uramat, nem vagyok. Akkor már nem vagyok, ha mások nem merik vállalni. Akkor már nem vagyok, hogyha olyan dolgot kéne tenni, úgy kéne élni, úgy kéne gondolkodni, ahogy nekem nem tetszik. Akkor már nem vagyok, hogyha valóban királyként kéne tisztelni az én Uramat. Hát, hogy is gondolja az Isten? Mindent akar tőlem? Azt akarja, hogy üdvözöljem, dicsőítsem, és még engedelmeskedjek is neki? Akkor már nem vagyok. Akkor már nem az ő tanítványa vagyok, hogyha elvárásai vannak az Istennek, hogyha megmutatja, hogy hogyan kellene őt követni. Nem vagyok. Hányszor döntöttünk így, hányszor buktunk el így, mint Péter. Nem vagyok. Talán szavainkkal soha nem mondtuk ki, soha nem vállaltuk fel, de amikor alázatosnak kellett volna lenni az Isten előtt, amikor oda kellett volna szánni az életünket az ő szolgálatára, a hétköznapokban, a mindennapokban, a bűnbocsánatban, az egyetértésben, a békességre való törekvésben nem vagyok. Akkor már a nem vagyok volt, amikor haragtartók tudtunk maradni, amikor nem tudtunk a testvérrel megbékülni, amikor a rokonainkkal, családon belül nem akartuk képviselni azt, hogy igazából békesség, egyetértés, megértés legyen, amikor nem tudtuk felvállalni a kényelmetlenséget Jézusért, nem tudtuk felvállalni az ő népének a szokásait és rendjét. Hányszor mondtuk, nem vagyok. Hányszor mondtuk a megkeményített szíveinkkel, nem vagyok. És kedves testvérek, lehet, hogy ez nagyon keményen hangzik felénk, és lehet, hogy úgy is érezhetjük, hogy ez túl nehéz, hogy ha ennyiszer elmondtuk, akkor mit is kezdünk mi a mi Urunkkal? Mit is keresünk itt? Hogy merünk eléjönni a kéréseinkkel? Mert azért azt gondolom, hogy mindannyiunknak megvannak a magunk kérései. Erre az életre nézve, meg ezutánira is. Megvannak a magunk kérései a magunk életére nézve, a mindennapjainkra nézve, a szeretteinkre nézve, családtagjainkra, rokonainkra, ismerőseinkre, barátainkra, magyar nemzetünkre, magyar nemzetünk közösségére nézve. Hozhatjuk mégis Jézus elé ezeket? Hozhatjuk a szívünk bánatát? Hozhatjuk könyörgésünket, félelmeinket, aggodalmainkat? Ha ilyen sokszor hangzott el, szóban vagy szó nélkül, erre a kérdésre az a válasz, hogy nem vagyok. Azt gondolom, hogy Péternek, hát ez talán így kemény, de azért kellett megtagadni Jézust, hogy mi erőt meríthessünk ebből. Azért kellett megtagadni, azért is meg kellett tagadni a Jézust, azért is el kellett mondani ezeket a szavakat háromszor, hogy Isten emlékeztessen bennünket, hogy van bocsánat. Van bocsánat, van újrakezdés. És hogy van Szentlélek, ami erőt ad a megállásban. Erőt ad ahhoz, hogy merjünk Isten mellett dönteni, és merjünk megmaradni. Mit jelent virágvasárnap ez az Isten melletti döntés, ami számunkra? Azt jelenti, hogy valóban odaállunk mi is, úgy, ahogy a történetben van, és dicsőítjük a mi Urunkat. Királyként üdvözöljük őt, és királyként követjük, úgy, ahogyan ment előttünk. Királyként követjük akkor is, hogyha az, ahová ő megy, az a szenvedésnek az útja. Ahová ő megy, az az önfeláldozásnak az útja. Ahová ő megy, az az út, amely a mi számunkra talán emberileg nézve nem olyan dicsőséges, nem olyan sikerekkel teli, mint az, amit nélküle járhatnánk. Isten kegyelméből van lehetőségünk erre a döntésre. Van lehetőségünk, hogy Úrnak és Királynak valljuk Jézust, akkor is, hogyha ez nem mindig így volt, és hogyha úgy érezzük, hogy az erőnk az most is önmagában kevés. Hányszor melegedtünk annál a tűznél, ahol Jézus ellenségei melegedtek. Hányszor voltunk olyan társaságban, ahol nem mertük megvallani, hogy hová tartozunk. Hányszor voltunk olyan helyzetben, ahol bizony nem voltunk méltóak a mi Urunkra és Istenünkre. De hogyha valóban tudunk lenni az ő követői, és tudjuk vállalni azt, amit ő mutat, azt az utat tudjuk járni, akkor királyunká lesz. Nem a magunk erejéből, hanem az ő szent lelkének az erejéből. Akkor ez a követés már nem azért fog működni, mert mi azt hiszük, hogy mi erre képesek vagyunk, hanem azért, mert tudjuk, hogy Isten képes arra, hogy megbocsásson, hogy megtartson, hogy megerősítsen, hogy megújítson abban a hitben, amiben vagyunk, amiben elhívott, amiben hozzá ragaszkodunk most is. Ne felejtsük el, sokszor hangzik felénk a kérdés, szavakkal és szavak nélkül is, nehéz helyzetekben is. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is, merjük mondani, az vagyok. Igen, az vagyok, merjük mondani a szavakkal, merjük mondani a tetteinkkel, merjük mondani akkor is, hogyha bűnvallást tartunk, akkor is, hogyha örömmel járulunk az Úr vacsorához, az Úr asztalához, hogy vegyük a jegyeket majd, hogy átéljük újra a csodát, Isten megbocsátja minden vétkeinket. Ő valóban Úr és Király, és azt szeretné, azt akarja először, hogy az ő népe körében, a ti életetekben legyen Úr és Király. Így akarja ebben a világban az ő királyságát megmutatni, így akarja megmutatni a mi életünkön keresztül, ami engedelmes, hozzáragaszkodó, érte élő, neki lelkesedő életünkön keresztül. Adjon nekünk a mindenható Isten sok erőt ahhoz, hogy emellett ki tudjunk tartani, és hogy jó válaszokat adjunk. De ha rosszak lennének a válaszaink, legyen erőnk ahhoz, hogy előtte összeomoljunk, és az ő kegyelméből várjuk a bűnbocsánatot, mert tudjuk, hogy nagyon szeret bennünket, és hogy értünk jött el erre a világra. Kedves testvérek, most pedig énekeljük válaszul Isten igéjére, Virágvasárnap, a 464. dicséretnek első három versét. A 464. dicséret első verse így kezdődik: Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem ime megnyitom. Helyünkön maradva vigyük csendes imádságban a mi hálaadásunkat és kéréseinket Isten elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek testvérek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, mert méltó vagy arra, hogy mindazt, amit tettél, igaz, tiszta szívvel köszönjük meg neked. Köszönjük, hogy láttunk téged tanítónak, aki mindenkit elfogad, láttunk téged dicső királynak, akié minden hatalom. Urunk, légy a mi segítségünkre, valóban igaz legyen, hogy a mi szívünknek is királya és ura lehessél. Kérünk, adj nekünk alázatot, meglássuk, hogy valóban erre van szükségünk, és hogy ez nem ellenünk, hanem értünk van. Urunk, hálát adunk azért, hogy hozzád jöhetünk, és téged dicsőíthetünk. Köszönjük neked, hogy szavakkal, énekkel magasztalhattunk téged ezen a vasárnapon is. Köszönjük, hogy te akkor is Úr vagy ebben a világban, hogyha nem mindenki látja azt. És különösen hálásak vagyunk, hogy mi erről tudhatunk, nekünk kijelentetted a te ígédben, hogy valóban tiéd minden hatalom menjen és földön. Jó a te hatalmadba tartozni, Urunk. Köszönjük, hogy könyöröghetünk, imádkozhatunk életünk dolgaiért, olyanokért is, amik a te nagy tervedben kicsinségek ugyan, de ami mindennapjainkban sokszor szomorúságot vagy csírást okoznak számunkra. Olyanokért, ami miatt az aggodalom, a félelem vagy a szomorúság tölti el a mi szíveinket. Urunk, látod, milyen bizonytalan ez a világ, mennyire nem tudjuk, mit hoz a holnap, sem a magunk életére nézve, sem közösségeinkre nézve. De hisszük és tudjuk, bármi is történik, te akkor is Úr és Király maradsz, mi pedig megmaradunk a te kegyelmedben. Könyörgünk tehát magunkért és szeretteinkért, családtagjainkért, imádkozunk a beteg testvérekért, imádkozunk azokért, akik gyógyulásra várnak, azokért, akik nehéz helyzetben vannak, azokért, akik a magánéletükben vannak gondok, küzdelmek, nehézségek között. Kérünk, teremts békességet közöttünk, és segíts, hogy egymás javát tudjuk szolgálni, megértőek, elfogadóak tudjunk lenni egymás felé. Legalább ott, ahol igazán közel vagyunk egymáshoz. Ó, engedd, hogy mi legyünk ebben a kezdeményezők, mi legyünk ebben a ragaszkodók. És kérünk, Urunk Istenünk, hogy minden nélkülözővel legyél ott. Mindenkivel, aki próbák között van, mindenkivel, akit most próbál meg az élet. Urunk, add meg nekünk mindazt, amire szükségünk van. Tekints kegyelmesen azokra a reformátusokra, akik magyar reformátusokra, akik most nehéz helyzetben vannak. Különösen is imádkozunk magyar testvéreinkért Kárpátalján, ahol embert próbáló helyzetek vannak. Kérünk, légy a segítségükre, hogy megmaradjanak a hitben, és hogy megmaradjanak ebben az életben. Urunk, hiszük, hogy te mindenható Isten vagy, akinek a kezében van a békesség lehetősége is. Urunk, teremts békét a mi időnkben. Kérünk téged, hogy áld meg a te népedet, áld meg bizonyságtételünket, erősítsed meg a mi hitünket, és adj ragaszkodó, hozzád igyekvő életet. Áld meg húsvéti készülődésünket, áld meg ünnepünket. Jézus Krisztusért hallgasd meg imádságunkat, Atyánk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot együtt, fennhangon. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Előbb a záró éneket énekeljük. Ez egy gyönyörű ének, mint ami az eddigiek is, mint ahogy az eddigiek is. 367-es ének. A 367-es ének rövid, vagy hát gyorsan énekelve, nem is olyan hosszú, a négy verse. Nagyon szép négy vers. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.